Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Páva utcai zsinagóga heti szakasz tanulási programja. Most tartunk a mini heti szakasznál. Ami azt jelenti, hogy a nyolcadik nap, ez a nyolcadik nap a szentély felavatásánál, és ez pontosan egy évvel a kivonulás után történt, Nisán hónap elsején, ez most van egyébként pont Nisán hónap, és egy 7 napon keresztül tartó avatási szertartáson vagyunk túl. A 7 nap végeztével volt az Áronnak a két fia, Nadáv és Avihu, aki között egy beszélgetést láthatunk, egy kicsit modern feldolgozásban ez így néz neki. Már 7 napja csinálták az áldozati szertartásokat és a engesztelő szertartást, és akkor már nagyon vártak valami égi jelet, ami megerősíti, hogy el lettek fogadva ezek az áldozatok, és végül lejött a tűz az égből, és megemésztette az áldozatokat, és mondta a Nadáv és az Avihu beszélgetett az Áronnak a fiai, mondta az Avihu, hogy de hát Nadáv, kedves testvérem, nekünk nincsen semmilyen jogosultságunk, jogunk ahhoz, hogy belépjünk a szentek szentjébe. Mondta neki a Nadáv, hogy nem látod? Hát most itt láthattad a tüzet, ami felemésztette az állat áldozatokat. A füstölőszereket nem. Nyilvánvaló. Ahogy a füstölőszereket felemészse, az rajtunk múlik. Nem várhatunk egy helyben, és ülve, és tétlenül nem nézhetjük, hogy mikor történik valami csoda. Nekünk kell elébe mennünk az eseményeknek. Akkor az Avihu beleegyezett, és mondta, hogy lehet, hogy még egy kicsit kellene egy bort inni, hogy még jobb hangulatban tudjanak belépni a szentélybe, és azt mondta a testvére, hogy tegyük hozzá azt is, hogy mi vagyunk Áronnak az idősebb fiai. Mi vagyunk a zsidó népnek a következő generációjának a vezetője, a következő nemzedék vezetői. És majd mi fogjuk megmutatni az embereknek azt, hogy mit jelent a szentség. Ez a kis beszélgetés, ez az elképzelt beszélgetés, ez a midrások alapján arról szól, hogy vajon mi lehetett annak az oka, annak a tórai rövid beszámolónak, ami azt mondja, hogy idegen tüzet vittek be a szentélybe. És az idegen tűz azt eredményezte, hogy elpusztultak ők ott a helyszínen. És ugyan tudjuk ezekről, hogy nagyszerű emberek voltak, és nagyon magas szinteket értek el, de mégis úgy tűnik ezekből a midrási és tórai beszámolókból, hogy túlbecsülték saját jelentőségüket, és nagyon fontos kérdésről, hogy bemenjék-e a szentek szentjébe, nem mehettek volna be anélkül, hogy először Mózessel azt megbeszélik. Nem házasodtak meg soha, ezt is a tórából tudjuk. Azt gondolták, hogy így tudnak jobban a Istennel kommunikálni, különben nem. Próbálják aztán a különböző modern kommentárok azt mondani, hogy ugye többféle okot is megnevez a midrás, hogy mi lehetett az oka annak, hogy ők nekik ott meg kellett halniuk, milyen bűnt követtek ezért el, és ezeknek próbáljuk megtalálni a közös nevezőjét, mi lehetett a közös ezekben, mi ebből az egészből a tanulság, és egy olyat lehet ebből levonni, hogy annyira meg voltak győződve magukról, annyira hittek magukban, annyira magabiztosak voltak. Most kezdjük el ugye tanulni a misnát, hogy vége van a Pészáknak a Perek Avotot, a Mászeket Avotot, a atyák tanításait, és abban van, hogy ne bízz magadban, ha állod napjáig. Hát itt pontosan erről van szó. Az mindenképpen kitűnik a midrásból is, meg a tórából is, hogy ők bíztak magukban, pedig nem lett volna erre minden okuk, és ezért követték el a hibákat. Úgy érezték, hogy ők elértek egy bizonyos magas szintet, és tovább már nincs fejlődés. És akkor kijött a tűz a mennyekből, és az ő lelkük az eltávozott ennek hatására a testükből, de a testük érintetlen maradt. Mózes parancsolta a levitáknak, hogy távolítsák el a holttesteket, de a szentély felavatása az tovább folytatódott. Áron és a családja és a maradék két fia továbbra avatta fel a szentét, noha ők ettől kezdve már gyászolók voltak. Ez egy nagyon nagy nehéz dolog volt ugyanakkor az Áronnak ezt megemészteni. Az egész problémát, hogy ugyanazon a napon, amikor ő lesz a Kohén Gadol, ő lesz a nagy főpap, ugyanazon a napon van a hirtelen halála a két fiának, és mindenek ellenére a Tóra leírja, Áron csöndben maradt. És ezzel csöndben, ezzel elfogadta az örökkévalónak az ítéletét. Vannak olyan értelmezések, mi szerint ezzel ő ezt elfogadta, mint egy engesztelést a saját szerepében, amit betöltött az aranyborjúnál. Hiába, hogy az ő szándéka jó volt végül, mégis a dolog rosszul sült el, és ezért volt szükségére az engesztelésre, bizonyos értelmezés szerint. Azt is megtudjuk a midrásokból, hogy Mózes azt kérdezte Árontól, hogy tényleg ilyen magas szinten voltak ezek a fiúk, hogy ilyen kis dolgot csinálnak, és már is halált érdemelnek, hát mi ennél sokkal nagyobb hibákat is elkövettünk. Meg azt is mondta, hogy ez az is mutatja, hogy milyen nagyok ők, hogy ők lehettek az engesztelés ezért a bűnél. Ezzel a szentély felavatása befejeződik, és fölmerül egy kérdés, hogy a szentély arra jó, hogy a szentséget fenntartsuk, az örökkévaló közelségét és a jelenlétét érezzük, és hogyha nincsen szentély, akkor ez hogy valósulhat meg? Erre a kérdésre válaszol ugyanennek a könyvnek, a Mózes harmadik könyvének a második fele, ami arról szól, hogy szentség. Hogyan lehetünk szentek? Azt mondja, hogy a szentség az, amikor nem eszköznek, nem célnak tekintem a fizikai világot, hanem eszköznek. Tehát a szentség az igenis megnyilvánulhat fizikaias dolgokban, mint például kóserság. Ennek az az alapvető feltétele, hogy ezt nem célnak tekintem, hanem eszköznek. Ezzel az anyagot is, és az anyagias világot is az örökkévalónak a szolgálatára tudom fordítani. Persze itten komoly kérdések merülnek általában föl, hogy miért is olyan érdekes ez az egész kóserság, mi az jelentősége. Ez külső szemmel nézve talán legnehezebben megérthető dolgok egyike. Ismerjük el, hogy sokunk számára nehéz azt a gondolatot megemészteni, hogy az Istennek az miért olyan fontos, hogy én mit eszek meg. Például miért nem lehet disznót enni? Mi rossz van a disznó evésben? Valami rossz, hát majd bűnt követtek el a disznók, tudunk mi erről? És nagyon érdekes módon válaszol rá a Ravi Geller, aki ezt a sorozatot vezeti, hogy egy ellenkérdést tesz föl, nem válaszol. Azt kérdezi, hogy hát ha tényleg értjük vajon teljesen pontosan, hogy mi az örökkévalónak a lényege, vagy mi az embernek a lényege, vagy egyáltalán egy kis disznónak mi a lényege? Hogyha nem értjük, hogy micsoda, hogyan működik, akkor ha a lényegét nem értjük, akkor azt sem tudjuk megérteni, hogy hogyan is tud ez egy probléma lenni, amikor megesszük. Hogyan tud akadályként működni az ember és az Isten között az, hogy az ember mit eszik meg. Ezt azt tudja, aki ezt tervezte, az örökkévaló, tehát ezt neki el kell hinni. Ha a dolog fizikai részét nézzük, akkor igaz az, amit mondani szoktak, hogy az vagy, amit megeszel, nevezetesen, hogy másból nem nagyon tud építkezni az emberi test, mint amit elfogyaszt, tehát ez igaz, hogy amit eszünk, az lehet ránk hatással, ezt már tudjuk a modern tudományokból is. Azok is észrevettek ilyen dolgokat, de hogyha az örökkévalóról elfogadjuk, hogyha egy doktornak elfogadjuk, hogy ezt és ezt és ezt kell lenned, azért, mert a doktor valamivel többet tud nálam, noha nem értem, de megcsinálom, akkor mennyivel így van az, inkább így van az, hogy az örökkévalónak is elfogadom. Na most minden ilyen érvelés, ami arra alapszik, hogy együnk kósert, az arra alapul persze, hogy elfogadjuk azt, hogy létezik Isten, és hogy a Tórát ő adta. Mit kezdjen az akkor, aki ezt a kettő valamelyikét vitatja, vagy nem fogadja el? Csodálatos módon, vagy pont, hogy nagyon logikus módon, talán, pontosan ebben a szakaszban olvashatunk erről a témáról is egy nagyon szép utalást, amelyet egy 2012-ben élő embernek egy érthető gondolatmenet, de talán nem volt az egy régebben élt embernek. Ugyanis azt írja a Tóra, hogy ahhoz, hogy egy állat kóser legyen, kell, hogy a hasított legyen a körme, és kérődző legyen egy bizonyos fajta állat, tehát mondjuk egy hal, persze ez nem ilyen, de most egy úgynevezett behémáról, tehát egy vadállatról, vagy egy házi állatról van szó. Vagy nem madárról, meg halról. mivel hogy ez az információ a birtokunkban van, egyszerűen kikövetkeztethetjük, hogyha valamely állatnak csak az egyik van ebből a kettőből, akkor az nyilvánvalóan nem kóser. Mégis azt a Tóra olyan dolgokat mond, ami fölösleges mondani, hogy egyetlen egy olyan állat van, amelyiknek a körme hasított, ám de nem kérődző. És ez nem más, mint a disznó, a sertés. Minek teszi ezt a Tóra vajon? Hát nagyon jól tudjuk a logikából eleve, tehát nem azért közli, hogy megtudjuk, hogy mi kóser, mi nem kóser, illetve hát lehet, hogy azért mondja, mert hogy ezt valaki nem venné észre, és emiatt elrontaná, de akkor meg minek mondja, hogy csak ez van az egész világon? Mózes, az ő korában és az ő világ ismeretében honnan tudhatta volna? Mondjuk, hogy ő Egyiptomban nevelkedett a fáraó udvarában, és ott nagyon magas szintű tudomány volt, de hajózás, repülőgépek, internet nem volt. Hát azt nem tudhatták, hogy a világ másik végén milyen emlős állatok élnek. Ahhoz, hogy valaki egy ilyen állítást leírjon, eleve, ha mi lennénk a Mózes helyében, valószínűleg ezt az egész problémás részt kihagytuk volna belőle. Ha egy állatnak, mint például a disznónak, csak hasított a patája, de nem kérődzik, akkor nem kóser, ennyit írtunk volna mi, ha mi írtuk volna a Tórát. De mivel az Isten írta, azt írta, hogy és csak ez az egy van, és más nincs. Ezért is van egyébként az, hogy mostanság, amikor a bibliakritika virágzott, expedíciókat küldtek Ausztráliába, hogy újabb és újabb fajokat találjanak, és emlősöket, akik bebizonyítják, hogy a Biblia téved, és nincsenek ilyen, és van még olyan állat, amelyik nem kérődzik, és nem hasított patájuk. És megfigyelték a kengurút, a koala medvét, és a kacsacsőrű emlőst, és még mindig nem találtak semmi olyan állatot, és ez 2012-ben igaz, nincs olyan állat, amelyik csak hasított patájú, de nem kérődző. Csak a malac, és semmi más. Hát, ahhoz, hogy egy ilyen erős állítást tudjunk tenni, ahhoz bizony-bizony Istennek kell lennünk, illetve feleslegesen vállaltunk volna be kockázatot. Tehát nem túl racionális feltételezni azt, hogy a Tóra nem isteni eredetű. A kóser halak ismertető jegye az a uszony és a pikkely, a misna pedig azt írja, hogy minden hal, ami pikkelyes, annak van uszonya is. Fordítva nem igaz a dolog. És ezt írja a misna, amit 2000 éve írtak, ami szintén egy elgondolkodható dolog, hogy honnan tudhatták volna 2000 éve a bölcseink azt, hogy a halakkal mi van, akik a víz alatt vannak, és nagyon sok halfaj van. Tehát hasonló problématika, mint az előbb volt. És ez is egy utalás lehet arra, hogy amit egyébként a zsidó hagyomány így is tart, hogy a szóbeli tan örökösei, akik megkapták az örökkévalótól a Mózesen keresztül a szóbeli tant, ők azok, akik a misnát is leírták. Mert ez a szóbeli tan, ez nemzedékről nemzedékre hagyományozódott szóban. És érdekes, hogy amikor nemrég 200 évvel ezelőtt egy újfajta halat fölfedeztek Franciaországban, és nem merték megenni, mert attól féltek, hogy lehet, hogy mérgező. És jött egy rabbi, mondja, hogy hát van uszonya, van pikkelye, én vállalom, hogy megeszem. A Tóra azt mondja, hogy amit van uszonya és van pikkelye, azt megehetjük, én vállalom, én megeszem. És bevállom a kockázatot, hogy esetleg mérgező, mert annyira hiszek a Tórában. A madarakkal más a helyzet, ott föl van sorolva minden egyes madár, amelyik nem kóser, és nincsen felsorolva semmi ilyen jel, mint a halaknál, emlősöknél. Viszont ezeket a neveket, mivel nagyon-nagyon régi nyelven vannak, erre a hagyományunk elveszett, nem maradt meg, nem vagyunk benne biztosak, nem benne pontosak. Viszont néhány madárra megvan a hagyományunk, hogy kóserek. Például csirke, pulyka, meg amit szoktunk mi enni egyébként is madarakat. Ezekről tudjuk, hogy kóser. Ezeket nyugodtan ehetjük. A többi pedig, amelyik be van tiltva, azoknak a nagy része ragadozó madár. Azokat nem szabad nagyjából enni. Mi a helyzet a bogarakkal és a rovarokkal? Ezeket a tóra megtiltja. Nem szabad fogyasztani, egy kivétel van. És csodálatos módon erre az egy kivételnek is a héber neve maradt fönt, és nem tudjuk, hogy melyik az, nem tudjuk beazonosítani, hogy melyik bogárfajról van szó. Ez egy sáskafaj. Ezeket mi nem esszük meg egyáltalán. Viszont a gyümölcsöt és a zöldséget ellenőrizzük, hogy nincsen benne. Illetve vannak olyan jemeni zsidó törzsek, amelyek még mindig úgy emlékeznek a hagyományból, hogy melyik sáska kóser, és azt ők eszik is. Akkor szintén a kóserság lapjára tartozik az állatok levágása, a kóser állatok. Ahhoz, hogy egy állatot elfogyaszthassunk és kósernek számítson, az kóser vágásnak kell lennie. Egy csodálatos éles kés van, teljesen borotva éles, hiba nélküli, végig kell szépen ellenőrizni az egészet, és el kell vágni a nagy részét az összes nyelőcsőnek, gégének. Ez a kóser vágás egyébként egy nagyon humánus módja az állatok elfogyasztásának, ugyanis az állatot olyan gyorsan vágják le, hogy nem is érzi a fájdalmat. Teljesen elvágják minden érzékelését, úgyhogy emiatt is ez egy nagyon súlyos probléma, hogy egyes államokban a humanizmus nevében vannak olyan tiltakozások, hogy tiltsák be a kóser vágást, és ott nem szabad, nem engedélyezik. Állatvédelemre hivatkozva, holott mi zsidók már sokkal korábban állatvédő módon vágtuk le és fogyasztottuk a húst, mint az összes többi nép, amely most fedezi föl azt, hogy az állatoknak is vannak jogai. Aztán ez a vágás, ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy sikerül-e vagy nem. Sajnos, ha nem sikerül rendesen a kóser vágás, akkor az állat nem ehető, nem kóser, nem fogyasztható, és ezt rabbik, hozzáértő emberek el tudják dönteni. A szabály azt mondja, hogy több mint az felét el kell vágni ezeknek a csöveknek, nyelőcsöveknek, légző csöveknek, és hogyha nincsen elvágva a fele, akkor nem számít kósernek az állat. A kóser étkezés betartása nagyon előnyös, ezzel zárjuk a mai tanulásunkat, hogy ilyen módon az érhető el, hogy egyszerű fizikai dolgokat csinálunk meg, és mégis ezzel is valami szent dolgot csinálunk, és az örökkévalóhoz csatlakozunk.